Maguk a tálibok azt ígérik, hogy ők inkluzív, ezt a szót használták, vagyis befogadó vezetést hoznak majd létre, ami egyébként az iszlám törvénykezésnek megfelelő. Azt ígérték, hogy ugyanúgy a nők azok továbbra is majd járhatnak iskolába, cserébe annyit kérnek, hogy viseljék a hijabot. Azt ígérték, hogy nem fognak majd itt ilyen népirtásokat, falu égetéseket, meg mezőgazdasági területeknek a felgyújtását véghez vinni, mint amit láthattunk 96-tól 2001-ig. Aztán tényleg az látható, hogy a gyakorlat az mást mutat.
Az Egyesült Államok terrorellenes műveleteket ment végrehajtani Afganisztánba, nem volt feladata az országépítés vagy a polgárháborúban való harc, mondta el Joe Biden elnök egy rendkívüli sajtótájékoztatón hétfőn. A terrorellenes műveletek már rég lezárultak, olyan hadsereg pedig nincs a világon, amely békét és stabilitást tud teremteni hosszú távon Afganisztánban, tette hozzá az elnök. Jó napot, sziasztok! Ez itt a Portfolio Globál podcastje, én Orosz Márton vagyok, és itt van velem a stúdióban elemző kollégám Huszák Dániel. Szia, Dani.
Szia, szép jó napot, üdvözlöm a hallgatókat.
És hát természetesen Afganisztánról fogunk beszélgetni, talán ez a téma, ami most a globális híráramlás közepén van az elmúlt napokban, és hát elég komoly és elég talán mondhatjuk, hogy tragikus események is történnek ott. Dani, egy picit menjünk vissza, én azt szeretném kérni, hogy néhány mondatban beszélgessünk már arról, hogy hol tart most Afganisztán. Szerintem a legtöbb ember fejében Afganisztán körülbelül onnan van meg, hogy a szovjetek ott elvesztettek egy elég komoly háborút. Ez, hogyha én jól emlékszem, akkor a 80-as évekről beszélhetünk, és hát talán még mondhatjuk azt is, hogy sokak fejében pedig azért, hogy a Rambó 3-ban maga John Rambo is rendet tett ott Afganisztánban, és hogyha én jól emlékszem, akkor a ló hátáról bazukával lőtte ki a szovjet helikoptereket. Kicsit most ezt nem, természetesen nem akarom ezt elviccelni a dolgot, de körülbelül szerintem sokaknak innen van meg az afgán történelem, vagy idáig van meg, vagy ez az esemény, amit úgy tudunk kötni Afganisztánhoz az elmúlt évtizedekből. Mi történt azóta, hogy kivonultak a szovjetek?
Hát először is a Rambo 3 az elég sok szempontból egy igencsak pontatlan film, mind haditechnika, mind történelmi szempontból. Másik érdekesség pedig a filmmel kapcsolatosan az, hogy úgy zárul, hogy a Afganisztán bátor Mujahedin harcosainak dedikálják ezt a művet. Ugye hát látszik, hogy az amerikai közvélemény az igencsak megváltozott a Mujahedin harcosokkal kapcsolatosan az elmúlt évtizedek eseményei miatt. Ugye valóban a szovjetek azok egy 10 éves intervenció után lényegében elvesztették a háborút a mujahedin harcosokkal szemben, akiket ugye az Egyesült Államok, illetve Pakisztán és más muszlim többségű országok is támogattak. Ugye a kivonulás után még egészen 1992-ig támogatták Mohamed Najibullah kormányát, de aztán ugye a Szovjetunió az közben összeomlott, és a Jelcin kormány az pedig úgy döntött, hogy már nem fog tovább semmilyen támogatást nyújtani a Najibullah kormánynak, körülbelül onnantól fogva, hogy bejelentették, hogy semmilyen logisztikai, pénzügyi és haditechnikai támogatást nem biztosítanak tovább a Najibullának, onnantól fogva gyakorlatilag 3 hónapon belül összeomlott a Afganisztánban ez a rezsim.
Ez egy szovjet báb kormány volt, hogyha én jól emlékszem.
Hát lényegében annak indult, viszont azért az látszott, hogy Najibullah elég sok területen próbált kiegyezni az akkor már igencsak forrongó, hát finoman szólva igencsak forrongó afgán néppel. Ugye azt kell látni, hogy ez az egész szovjet invázió ez gyakorlatilag azért indult, mert 1978-ban volt egy pucs Afganisztánban, amelynek során az Afganisztáni Népi Demokratikus Párt, gyakorlatilag az ország kommunista pártja átvette a hatalmat az országban. Ez a párt ez viszonylag népszerűtlen és erőszakos reformokat próbált meg bevezetni Afganisztánban, hogy a muszlim hitvilágot gyakorlatilag inkább kommunista ideológiával helyettesítse. Ugye ennek része volt az is, hogy bezárták a mecseteket és más muszlim tanításokat szovjet, illetve kommunista tanításokkal próbáltak helyettesíteni. Ugye amiatt, hogy ezt a ezt a pártot, ezt a hatalomátvételt támogassa a Szovjetunió, ami igencsak népszerűtlen volt, ezért indult meg annó a kudarcot mondott invázió is. Ehhez képest azért Najibullah kormánya már nem volt ennyire hardcore kommunista, hanem sok szempontból ugye az látszott, hogy ő próbál az iszlám többségű néppel kiegyezni számos területen. Ugye ő kivette a szovjet szimbolikát és az országnak a jelképeiből, visszaállította az iszlám tanok hitelességét, eltörölt számos olyan intézkedést, amelyet az afganisztáni népi demokratikus párt az a kommunizmus terjesztésének a jegyébe bevezetett, ugye eltörölte tehát hogy visszavezette az iszlámot, mint államvallást. Tehát azért látszik az, hogy részéről volt egy kompromisszum készség, de összességében ez nem sok változást hozott az ő megítélését illetően. Ugyanúgy a mujahedinek több kísérletet is tettek ugye Najibullah eltávolítására, és hát amint a Szovjetunió minden támogatást megszüntetette az afgán kormány irányába, látszott, hogy ez elég gyorsan össze is omlott. Aztán Najibullah a következő éveit egy ENSZ támaszponton töltötte, aztán a 96-os tálib hatalom átvétel után pedig megkínozták és kivégezték.
Miért olyan fontos nekünk Afganisztán? Miért olyan fontos a világnak? Azt tudjuk azért, hogy nem egy kis ország, és stratégiailag elég fontos helyen helyezkedik el egy rendkívül és folyamatosan feszült térségben. Miért olyan fontos gazdaságilag, mit érdemes róla tudni? Azt tudjuk, hogy mondjuk mágtermesztésben jelentős, de hogy ez például egy olyan alapanyag, ami ennyire fontos a szovjetektől, az amerikaiakig, és most az oroszoknak és a kínaiaknak is egyébként? Vagy mitől olyan, mi a jelentősége Afganisztánnak?
Hát én úgy gondolom, hogy nem a mágtermesztésben kell jelentőséget keresni az országnak. Nyilvánvalóan ez sajnos egy fontos komponense a gazdaságnak, de nem a mágtermesztés az szerintem, ami miatt a nagyhatalmak ennyire érdeklődnek az ország iránt. Minden intervenciónak meg volt a saját politikai, illetve a saját ideológiai oka. Ugye az látszik, hogy ugye a szovjet intervenciónak az okait elmondtam, de 2001-es amerikai inváziónak teljesen más okai voltak. Ugye ott a szeptember 14-i terrortámadást akarták megtorolni. Azt kell látni, hogy ugye a tálibok, amikor átvették a hatalmat 1996-ban, utána gyakorlatilag szabad kezet adtak a féle iszlamista terrorszervezeteknek, hogy működjenek az országban, élükön ugye az Al-Qaidával. Ugye az Al-Qaida, illetve Osama Bin Laden követte el a 2001. szeptember 14-i terrortámadásokat a World Trade Center ellen, és az Egyesült Államok arra kérte az Afganisztánt irányító tálibokat, hogy adják ki nekik Osama Bin Ladent, illetve számos más Amerika által körözött terroristát, illetve szüntessék meg a terrorista képző tevékenységüket, zárják be az Al-Qaidának a kiképző táborait az országban. A tálibok erre nem voltak hajlandóak, az Egyesült Államok pedig ezután megindította az inváziót. Ugye Joe Biden elnök is a beszédjében azt hangsúlyozta, hogy igazából az amerikai intervenció az egy terrorellenes művelet volt, és nem volt célja az országépítés, illetve a demokrácia tartós üzemeltetése az országon belül. Hát a függetlenül azért láthattuk, hogy az Egyesült Államok ebből a projektben rengeteg erőforrást és időt és energiát és emberéletet és pénzt áldozott, de hát nyilván a terrorellenes része az valamilyen szinten, azt lehet mondani, hogy az sikerrel zárult. Viszont az látszik, hogy a térség stabilizálása az nem igazán sikerült. Most ugye azt is fontos ezzel kapcsolatosan megjegyezni, hogy már most nagyon sok elemző és amerikai katonai vezető cáfolja meg kvázi Joe Biden abéli véleményét, hogy a terrorellenes műveletek azok sikerrel jártak, ugyanis sokan aggódnak amiatt, hogy rendben, lehet, hogy az Al-Qaida aktuális vezetését ezt elintézték az afganisztán intervencióval, viszont nagyon valószínű, hogy ha egyszer a tálibok kormányt alakítanak, és hivatalosan is elkezdik irányítani Afganisztánt, félő, hogy ismét szabad kezet adnak különféle iszlamista terrorszervezeteknek, hogy használják az országot menedékként és kiképzőközpontként.
Ez egyébként a táliboknak miért érdeke?
A tálibok egy iszlamista fundamentalista szervezet. Tehát,
csak a vallást kell keresni mögötte az iszlám fundamentalizmus?
Én úgy látom, hogy ez a fő indok, ami miatt ők elfogadják ezeknek a szervezeteknek a működését. Azt is azért fontos megjegyezni, hogy a tálibok most igyekeznek azért egy más arculatot felvenni, mint amit mutattak 1996 és 2001 között. Tehát ők tisztában vannak azért azzal, hogyha ők nyíltan elkezdik nagyon szélsőséges saria értelmezést bevezetni, és a szabad kezet adnak az iszlamista terrorszervezeteknek, az nemzetközileg elszigeteli az országot politikailag és gazdaságilag is. Látszik, hogy van egy ilyen törekvés a tálibok részéről, hogy most egy olyan rezsimet hozzanak létre, ami talán egy kicsit humánusabb arculatot mutat, és nem ad feltétlen szabad kezet a terrornak, viszont az is látszik, hogy ez nagy valószínűséggel csak egy PR kommunikáció lesz, és ténylegesen nem fog lényegesen különbözni a mostani tálib rezsim attól, ami 1996-tól 2001-ig uralta az országot, annyi csak, hogy igyekeznek majd egy pozitívabb propaganda arculatot felvenni, és az atrocitásaikat elkendőzni a nemzetközi közvélemény elől. Látszik azért, mert most is a meghódított területeken, hogy itt azért egy szélsőségesebb saria értelmezés kerül bevezetésre. Voltak, hogy egyes területeken már visszakerült az egész testet fedő burka ugye a nőkre. Volt, ahol betiltották a koronavírus oltást vallási okokra hivatkozva. Látszik az, hogy azért megindult a kivégzése azoknak az embereknek, akik a NATO csapatokat segítették, illetve azoknak a befolyásos afganisztáni katonai vezetőknek, akik nem voltak hajlandóak kokettálni a tálib vezetőkkel. Úgyhogy most sok nemzetközi elemző az reális esetőségként értékeli azt, hogy minden látszat ellenére a tálibok azok egy szélsőséges és egyáltalán nem toleráns saria értelmezést fognak bevezetni az országban, és csak évek kérdése, hogy ebből olyan nemzetközi visszhang keletkezzen, amely valóban elszigeteli majd az országot a tálib rezsim minden igyekezet ellenére.
Egy picit térjünk vissza az Egyesült Államokra és a NATO-ra. Ugye akkor az történt, az elmúlt években ott jelentős amerikai, illetve NATO csapatok állomásoztak, és konkrét harcokat is folytattak. De ők most konkrétan miért vonultak ki? Azt tudhatjuk, hogy az elmúlt hónapokban miért történt a csapat kivonás? Ez pusztán az elnökváltás miatt következett be, vagy volt más oka is? És felmerül a kérdés, hogy ezt erre nem számított senki, hogy ez fog történni?
Ez egy komplexebb kérdés, úgyhogy komplexebb választ fogok ráadni. Azért induljunk ki abból, hogy Joe Biden mit mondott. Joe Biden ugye azt mondta, hogy ez az egész csapatkivonás ez azért történt meg, mert terrorellenes műveleteket mentek végrehajtani az országban. Ez sikerrel zárult, és az országot lehetetlen lett volna stabilizálni, akkor is, hogyha még egy, még öt, még 20 évig maradnak akár az amerikai katonák, a NATO katonák az országban. Azért az látszik, hogy az Egyesült Államokban van egy, vagyis hát volt egészen a mostani kivonulás katasztrófájáig egy olyan közvélekedés, hogy ez a háború ez már nagyon régóta húzódik, nagyon sok erőforrás, nagyon sok ember életet követelt, és nincs keresnivalója az amerikai katonáknak az országban. Látszik, hogy Joe Biden most személyes meggyőződéstől függetlenül foglalkozott ezekkel a politikai véleményekkel. Nyilvánvalóan én személy szerint úgy gondolom, hogy sokan, akik a csapatkivonásokat támogatták az amerikai választópolgárok közül, nem gondolták volna, hogy ennek ennyire katasztrofális következményei lesznek, mint amit most láthatunk. Az, hogy az amerikai politikai döntéshozók, illetve katonai döntéshozók mit gondoltak, az szerintem ismét egy sokrétű dolog. Azt kell látni, hogy én személy szerint úgy látom ezért a nyilatkozatokból, hogy ők számítottak arra, hogy nem fognak tudni az afgán kormányerők tartós ellenállást biztosítani a tálibokkal szemben. Az lepte inkább őket meg, hogy ennyire gyorsan összeomlott az egész. Tehát én úgy gondolom, hogy már amikor a csapatkivonás bejelentésre került, utána már látszott a következő hetekben, hogy a tálibok azok jelentős területeket foglalnak el az országból. Ennek ugye az volt az egyik fő oka, hogy a tálibok azok felbuzdultak a csapat kivonáson. Úgy gondolták, hogy ők most legyőzték az Egyesült Államokat, és ez hatalmas morálbeli löketet adott az elkövetkezendő harcokhoz, míg az afgán kormányerők pedig úgy érezték, hogy őket cserbe hagyták a legfőbb szövetségeseik és támogatóik. Nem volt egyszerűen nyersen fogalmazva kedvük megvívni ezt a háborút. Ez volt egyébként az egyik fő hozzájárulója szerintem a tálibok gyors győzelmének, és ennek a morálbeli komponensnek az ereje volt az, amit szerintem az amerikai döntéshozók alábecsültek. Ők azt látták, hogy ott van 300 ezer afgán kormánykatona, rendőr, milícia és egyéb biztonsági személy, akiket felszereltek amerikai fegyverekkel, kiképeztek, elláttak modern amerikai katonai eszközökkel, légierővel, adnak nekik légitámogatást. Ezzel szemben, velük szemben ott állt egy 65-80 ezer fős tálib erő, akik nem voltak jól kiképezve, nem voltak jól felszerelve, és úgy gondolom, hogy a kivonással kapcsolatos döntést azt jelentős részben pusztán a számok alapján hozták meg. Látták azt, hogy az afgán kormányok sokkal többen vannak, sokkal jobban képzettek és felszereltek, és úgy gondolták, hogy ezzel legalább el lehet húzni a tálib hatalom átvételt hosszabb ideig. És ez az, amire a gyors összeomlás az, amivel szerintem nem számoltak komolyan, és ez az a legrosszabb forgatókönyv, ami benne volt a pakliban, ezt sokan elismerik, de hogy ezzel nem számoltak, mint reális eshetőség sokan.
És a taktika szempontjából, vagy hadászati szempontból hogy tudtak akkor a jóval kisebb létszámú és ilyen AK-47-esekkel felszerelt tálibok tulajdonképpen fölé kerekedni az afgán hadseregnek? Mi volt az ő taktikájuk, vagy mi az a módszer, amivel még így is előnyhöz tudtak jutni, és tulajdonképpen a háború egy jelentős részében győzni tudtak?
Hát nagyon egyszerűen mentek előre, motiváltak voltak és fanatikusak, az afgán kormányerők pedig egyszerűen letették a fegyvert sok esetben. Ugye az elején lehetett azt látni, hogy kibontakoztak kisebb-nagyobb harcok, de a gyors tálib területszerzés látva, én úgy gondolom, hogy sok kormánykatona úgy volt vele, hogy nincs értelme egyszerűen harcolni. Ha megnézzük a két szemben álló félnek ugye a morálbeli hozzáállását, az látható, hogy a tálibok egy elkötelezett, fanatikus iszlamista szervezet, amelynek egyetlen célja volt az, hogy sharia törvények alá hajtsa Afganisztánt. Ezzel szemben ott voltak az afgán kormányerők, akiket gyakorlatilag egy nyersen fogalmazva nyugati politikai ideológia mentén próbáltak szervezni. Egy etnikailag és kulturálisan és nyelvileg is divers közösség volt, és egyszerűen nem voltak motiváltak abban, hogy ők most tartós ellenállást tanúsítsanak egy olyan szervezet ellen, amelyet konkrétan iszlamista fanatikusok alkotnak. A tálibok ezt úgy gondolom, hogy jól tudták, és próbálták is folyamatosan a konfliktus során az előnyükre fordítani. Én úgy gondolom, hogy ők rengeteg erőforrást tettek abba, hogy egy olyan képet alakítsanak ki magukról, mint egy legyőzhetetlen, folyamatosan előre nyomuló hadsereg de facto. Ugye azt láttuk, hogy ők folyamatosan ugye szelfiztek így a meghódított területeken, beszélgettek a helyiekkel, igyekeztek úgy feltüntetni magukat, mint egy olyan szervezet, akik bár ütőképesek, azért kegyelmet is tudnak gyakorolni. Láthattuk azt is, hogy egy csomószor például azokkal a katonákkal fotózkodtak, akik letették előttük a fegyvert. Látták a katonák is azt, hogy ha leteszik a fegyvert, akkor nem végzik ki őket. Sok esetben az is előfordult, hogy a korrupciót, az afgán gazdaságot és politikai életet igencsak befolyásoló és domináló korrupciót próbálták az előnyükre fordítani, és sikeresen meg is tették ezt. Látszik azért az is, hogy a tálibok sikere az sok esetben háttéralkukkal magyarázható. Tehát ugye Afganisztánról azt kell tudni, hogy ott a helyi haduraknak, törzsi vezetőknek, önkormányzati vezetőknek azért lényegesen nagyobb hatalmuk van egyes régiók fölött, mint azt mi itt kvázi nyugaton el tudjuk képzelni. Sok esetben ezek az afgán kormánykatonák, ezek az ő helyi törzsi vezetőkhöz vagy hadurakhoz voltak előbb lojálisak, mint az afgán kormányhoz. Tehát, hogyha volt egy ilyen törzsi vezető mondjuk, és állítólag nagyon sok ilyen törzsi vezető volt, aki kötött egy háttéralkut a tálibokkal, azért cserébe, hogy az ő népét nem fogják bántani az offenzíva során, esetleg még a meglévő tisztségüket is megtarthatják, mint vezető, és létrejött egy ilyen háttéralkú, akkor az adott közösséghez tartozó afgán kormánykatona úgy érezte, hogy az ő családja, az ő közössége, az ő kulturális identitása az védve van, innentől fogva nincs értelme annak, hogy a harcoljon. A másik komponens még nyilván a anyagi szempontokkal is magyarázható, ugye látszik az is, hogy az afgán kormányerőknek a logisztikai és pénzügyi menedzsmentje az elképesztően kaotikus és korrupt volt. Egyrészt ugye ott volt az a komponens, hogy sok kormánykatona hónapokon keresztül nem kapott fizetést. Adódott mondjuk, tegyük fel egy olyan helyzet, hogy egy kormánykatonákból álló csapatot bekerítettek a tálibok. Azt mondták nekik, hogy tessék, itt van x-összegű juttatás, adjátok át a fegyvereiteket, és menjetek haza a családotokhoz, nem fogunk senkit bántani. Sok kormánykatona úgy gondolta, hogy akkor ő most él ezzel a lehetőséggel. Nem kapott pénzt a kormánytól, amiért harcolt. Az ő törzsi közössége biztonságban van, tálibok megígérték, hogy nem fogják bántani. Innentől fogva nem látták szerintem sokan értelmét annak, hogy harcoljanak. Az pedig, hogy a végén olyan gyorsan összeomlottak a városok, az mai napig egy nagyon meglepő tény szerintem sokaknak, mert ugye az volt, hogy a vidéki területeket azért egy ilyen bő 2-3 hónap alatt foglalták el a tálibok, és sokan úgy megrándították a vállukat, azt mondták, hogy jó, ezek a vidéki területek, ezek viszonylag gyéren lakottak, egyébként annyit hozzátennék, hogy Afganisztán lakosságának körülbelül 60-70% a vidéki területeken, városokon kívül él, de mindegy. Azt mondták sokan ugye ezekre a gyéren lakott vidéki területekre, hogy nem akkor a probléma, hogyha a tálibok kezére kerül, mert hogy az afgán kormányerők azok majd a városok körül komoly ellenállást fognak tudni tanúsítani, és majd durva harcok lesznek ugye Kandahar, meg Kabul, meg Jalalabad körül. Ez gyakorlatilag nem valósult meg. Tehát az látható, hogy ugye augusztus 6-án elesett Zaranj, ez volt az első olyan tartományi székhely, ami tálibok kezére került, és augusztus 15-én, tehát gyakorlatilag 10 napon belül, mert Kabul is elesett.
Ez elképesztő gyorsaság, elképesztő. A hadműveleteknél.
Igen, elképesztő gyorsaság. Tehát ez tényleg gyakorlatilag egy... Gyakorlatilag 10 nap alatt az összes stratégiai fontosságú területet az ellenőrzésük alá hajtották a tálibok, és nagyon sok olyan hír van, hogy a kormányerők egyszerűen nem voltak halandóak elsütni se a puskájukat. Egyszerűen csak megálltak, és letették a fegyvert a tálibok előtt. A Kabul egyébként önmagában is meglepetés, mert ugye úgy volt, hogy előtte egy nappal esett el Jalalabad, szintén egyébként érdemi harcok nélkül, és utána a tálibok körülvették Kabult, és körbezárták a fővárost. Ezután lehetett olyan elemzéseket olvasni, hogy na most aztán itt mekkora harcok lesznek. Ugye azért azt kell látni, hogy Kabul az egy nagyon nagy város, körülbelül 4 millió ember él benne, és sokan azt, ez körülbelül az afgán lakosságnak a 10%-a. Sok elemző azt várta, hogy itt majd nagyon komoly harcok lesznek Kabul körül, és olyan képeket láthatunk majd, mint mondjuk Aleppo körül, ugye szír polgárháborúban, ahol éveken át nagyon pusztító harcok mentek. Hát ehhez képest az történt, hogy az afgán elnök és az afgán kormány tagjainak jelentős része aznap egyszerűen fogta magát, és mindenféle bejelentés nélkül elvonult az országból, és ezután tényleg nem volt értelme a kormányerőknek harcba bocsátkozni a tálibokkal szemben. Átadta a hatalmat egy ügyvívő kormánynak, akiknek utána az volt az egyetlen feladata, hogy átadják a hatalmat a táliboknak. Nyilván ideológiailag ez meg lett indokolva. Ugye azt mondta az elnök, hogy Ashraf Ghani elnök azt mondta, hogy azért történt ez így, mert hogy el akarja kerülni, hogy vérontásra kerüljön sor Kabul körül, de sokan vannak, akik különféle korrupciós dolgokat, árulást, háttéralkukat, egyéb ilyesmiket gyanítanak a háttérben. Meg hát azért azt is látni kell, hogy Afganisztánban elég, tehát több elnök is volt, aki nagyon durva halált lelt az őt elmozdító fegyveres erőknek a kezei közt. Tehát nyilván én úgy gondolom, hogy inkább ez volt az, amit Ghani elnök el akart kerülni az ő elmenekülésével.
Hogyha az amerikaiakat nézzük egy picit, ismét visszatérnék rájuk, akkor szerinted volt olyan konkrét eredmény, amit ez az egész hadjáratból ki lehet emelni, és sikerként tud például akár Joe Biden most így eladni a kommunikációjában? Volt ennek kézzelfogható eredménye, amit most nevezhetünk most már egy terrorellenes hadjáratnak, de hogy mi az, ami végül itt az amerikaiak, amire az amerikaiak azt tudják mondani, hogy ez sikerként könyvelhető el ebből az írdatlan mennyiségű pénzből, amit ebbe beletoltak itt az elmúlt években, és a rengeteg véráldozatból, és a katonák élete árán. Milyen sikert hozott ez egyáltalán az Egyesült Államoknak és a NATO-nak?
Hát ez egy nagyon jó kérdés. Én úgy látom, hogy Joe Biden most nagyon igyekszik ezt úgy eladni, mintha tényleg az egész nem arról szólt volna, hogy Afganisztánt próbálják stabilizálni, hanem ez egy kifejezetten Al-Qaida ellenes művelet volt, és ők gyakorlatilag az Al-Qaidának a jelenlétének a számottevő részét ezzel az intervencióval felszámolták. Megölték ugye Osama Bin Ladent, akit végül Pakisztánban értek utol, és ezért próbálják szerintem ezt a marketing kampányt most úgy felépíteni, mintha ez gyakorlatilag siker lett volna, mivel a terrorellenes műveletek azok gyakorlatilag pozitív eredménnyel zárultak. Az pedig, hogy az országot ilyen módon nem lehet stabilizálni, ennek én még nem látom, hogy pontosan milyen belpolitikai következményei lesznek. Még nincsen szerintem erről egyértelmű kommunikációs irány sem az Egyesült Államok kormányában, se pedig a NATO vezetésén belül. Azért az látható, hogy sok NATO országnak a vezetése azt akárhogy is nézzük, egyfajta kudarcként éli meg. Főleg a kifejezetten gyors összeomlást és azt, hogy a 20 éves intervenciónak gyakorlatilag az lett a Afganisztánra nézve az eredménye, hogy a tálibok azok ugyanúgy visszatértek az ország élére, ahogy 2000 alatt is regnáltak. És egyébként az is fontos, hogy most nagyon úgy néz ki, hogy a tálibok az egész országot meghódították, hogy nincs sehol érdemi ellenállás. 2001-ig pedig ott volt az úgynevezett Északi Szövetség nevű, hát szintén egy mujahedin frakcióból álló politikai szervezet, akik viszont úgy ellenállást támasztottak éveken keresztül a tálibok ellen, és még csak az se látszik. Illetve hát az is látszik, hogy az Egyesült Államok jelentős mennyiségű fegyvert és haditechnikai eszközt hagyott ott a táliboknak, amely tartalmaz azért kifejezetten korszerű és időképes eszközöket is. Tehát, ha megnézzük azt, hogy gyakorlatilag a tálibok azok most megszereztek egy csomó 4x4-es páncélos járművet, Black Hawk helikoptereket szereztek meg Super Tucano MRF szárnyas repülőgépeket, meg nagyon nagy mennyiségű M4-es, meg M16-as gépkarabét. Tehát azt látjuk, hogy sokan úgy értelmezik, sokan jogosan értelmezik, úgy gondolom, kudarcként ezt a dolgot, mert hát ha azt nézzük, hogy körülbelül 2000 milliárd dollárnyi befektetéssel 2448 elesett amerikai katona után, és még 1144 más NATO országból érkező hősi halott után, akik közül 7 magyar honvéd is az életét vesztette, és még 100 000 afgán halott állampolgár után azt értük el, hogy a tálibok ugyanúgy az országot vezetik, több fegyverük van, és jobban felszerelt katonai erejük, és ráadásul a győzelmüktől még talán motiváltabbak is. Hát kíváncsi leszek, hogy a nyugati országok hogyan próbálják ezt nem kudarcként eladni. Egyelőre még az látszik csak, hogy most visszamentünk oda, hogy a terrorellenes művelet volt az egész, és hogy az sikerrel járult, de én nem tudom, hogy ezt a közvélemény mennyire fogja elfogadni, akár nálunk, akár más nyugati országokban.
Hát és persze kérdés, hogy mondjuk ez Joe Bidennek a pozícióját mennyiben inoktathatja meg. Ugye tegnap Donald Trump már a lemondását követelte, természetesen a republikánusok folyamatosan követelik a lemondását, és őt hibáztatják az elmúlt hetek történéseiért. Hát amikor felveszik ezt a podcastot kedden délben, akkor az elnök természetesen még a helyén van, és azért sok a kérdőjel azzal, hogy az a kapcsolatban, hogy milyen belpolitikai következményei lesznek ennek az Egyesült Államokban. Te mire számítasz? Mi történik majd itt a következő hetekben?
Hát én úgy látom azért, hogy igaz, hogy a republikánusok azok nagyon próbálnak politikai tőkét kovácsolni ebből a katasztrófából. Azért annyit érdemes megegyezni, hogy Donald Trump is támogatta az amerikai csapatok kivonását Afganisztánból, sőt ő elég jelentősen ugye 15 ezerről 2500-ra csökkentette az amerikai jelenlétét 2020-ban, és valószínűleg még előbb elkezdte volna mondjuk csapat kivonást, hogyha ő marad az elnök. Amikor Joe Biden áprilisban bejelentette, hogy kivonja az amerikai katonákat az országból, Donald Trump az üdvözölte ezt a lépést, és még annyit is hozzátett, hogy ő már előbb bezárta volna az eredetileg kitűzött szeptember 11-i határidőhöz képest a csapat kivonást. Aztán ugye láttuk, hogy milyen káosz eredményezett ez a dolog, és nyilván Donald Trump is visszatáncolt. A republikánusok egyébként maga párt, annyit azért el kell mondani, hogy megosztottak voltak ezzel a kérdéssel kapcsolatosan. Tehát azért sok republikánus politikus az Donald Trumpot is kritizálta eredetileg, köztük többek között, ugye Lindsey Graham is az egyik főszövetségese, de például Mitch McConnell, a szenátusi frakcióvezető is kritizálta így a kivonással kapcsolatos döntéseket. Aztán úgy néz ki, hogy most a republikánus párt jelentős része az azért egyesült-e mögött a vélemény mögött, hogy ez egy hiba volt ez a csapatkivonás, főleg ilyen formában lefolytatva. És látszik az, hogy most az amerikai közvélemény is, látva ezeket a nagyon durva felvételeket a kabuli reptéről, most más irányt vesz föl az intervencióval kapcsolatos hozzáállásuk tekintetében. Az, hogy milyen komoly belpolitikai következményei lesznek, most az, hogy az elnök lemondását követik, nyilván nem látok rá reális esélyt, hogy Joe Biden ebben a dologba bele fog bukni. Az időközi választások ugye 2022-ben viszont meg fognak valósulni, ott elképzelhető, hogy a demokrata párt valamilyen szinten megérzi ezt a dolgot, és elvesztik mondjuk a többségüket a képviselőházban, a szenátusban, ugye most úgy néz ki, hogy szűk többségük van mindkét kamarában. De hát ez is csak egy lehetséges szenárió, tehát addig még azért sok víz lefolyik a Dunán, és egyébként az sem lenne meglepő, hogyha ha a demokrata párt elvesztené a többségét, rosszul szerepelne a választásokon, mert ugye az látszott Donald Trump elnöknél is, meg Obama elnöknél is előtte, hogy azért az időközi választásokra már a regnáló elnököknek a népszerűsége az igencsak megkopik. És az időközi választási eredmények ennek a pártok időközi választásokon való szereplésén is látszani szokott. De úgy gondolom, hogy alig ha lesz ennek olyan drasztikus következménye, hogy mondjuk Joe Biden belebukjon ebbe a dologba, és szerintem ez még akkor sem fog megtörténni, ha netán előkerülnek olyan videók a tálib hatalom átvétel után pár hónappal, mint amit az iszlám állam brutalitásáról lehetett látni. Én úgy gondolom, hogy nem lesz ennek annyira komoly belpolitikai következménye. Az biztos, hogy a republikánusok azok fegyverként fogják használni a politikai arénában Biden és a demokrata párt ellen ezt a csapatkivonásnak így a katasztrofális képsorait, de ez szerintem csak enyhe népszerűségcsökkenést fog hozni.
Két dologról beszéljünk még röviden. Szerinted lehet-e újabb NATO intervenció, bármilyen hadműveletekre, akár légicsapásokra lehet-e számítani, vagy úgy tűnik, hogy a NATO is elengedte teljes mértékben most ezt az afganisztáni hadszínteret, és úgy gondolják, hogy nem fordítanak rá több energiát?
Ez egy jó kérdés. Most nagyon úgy tűnik, hogy ők elengedték ezt a dolgot. Számos NATO tisztségviselőtől hallani azt, hogy soha többet nem szeretnének Afganisztánba visszamenni, nincsenek semmi értelme. Viszont arról is lehet pletykákat hallani, hogy az Egyesült Államok azért gondolkozik azon, hogy milyen módon lehetne ezt a nagy mennyiségű fegyvert megsemmisíteni, mint a tálibok kezébe került. Tehát elképzelhető, hogy, hogy lesznek még kisebb, nagyobb légicsapások ugye a térségben, arról is voltak pletykák, hogy majd lesznek ilyen szőnyegbombázások, amivel a Afganisztánnak a repülőtereit fogják teljesen megsemmisíteni, hogy a tálibok kezére került légieszközöket kivonja a hadrendből az Egyesült Államok ilyen módon. De hogy ez mennyire fog megvalósulni, az kérdéses. Azért is kérdéses, mert én úgy gondolom, hogy az Egyesült Államoknak azt kell mérlegelnie, hogyha ők, az Egyesült Államoknak és a NATO-nak azt kell mérlegelni, hogyha ők most valamilyen katonai hadműveletek, akár kisebb légicsapásokat kiviteleznek, annak milyen reakciója lehet a térség stabilitására nézve. Hogyha azt mondják, hogy ők most lezárták az intervenciót, és kivonják onnan a katonáikat teljesen, amire várhatóan hamarosan sor fog kerülni, ugye most már csak a kabuli repteret őrzik amerikai katonák, akkor utána érdekes lesz az politikai szempontból, hogyha mégis visszamennek legalább légicsapások szintjén ugye Afganisztánba. Nyilván szó volt arról, hogy ha marad a regnáló kormány, akkor Amerika igyekszik majd nekik légi támogatást, logisztikai támogatást, gazdasági támogatást adni. Joe Biden ígérte azt is, hogy az afgán népnek továbbra is majd igyekszik humanitárius segélyeket biztosítani, de hogy ezt pontosan hogyan fogják kivitelezni, hogy annak ne legyen negatív következménye, akár a térség stabilitására nézve, akár belpolitikailag, azt nem tudom még. Az volt a gond Afganisztánnak 90-es években nyújtott segélyezéssel is, hogy az oda küldött segélyszállítmányok számottevő részét egyszerűen lenyúlták a szélsőséges iszlamista frakciók élükön, ugye a tálibokkal. Nem látszik az, hogy az Egyesült Államok most ezt, vagy bármely más nemzetközi szervezet, amelyik segélyezni szándékozza az afgán népet, az hogyan kivitelezheti ezt, és az sem látszik az, hogyha katonai intervenciót hajtanak végre, az mennyire buzdítja majd fel a tálibokat, hogy akkor azt mondják, hogy akkor mi is az Egyesült Államokhoz szövetséges, vagy legalább jó viszonyt ápoló térségbeli országokat mennyire kezdjük el támadni. Tehát nagyon-nagyon ködös még így a kilátásokkal kapcsolatosan a kép. Én úgy gondolom, hogy a NATO és az Egyesült Államok döntéshozói mind katonai, mind gazdasági téren mérlegelik az esetleges kimeneteleket. De azért, amire rámutat a mostani gyors összeomlás Afganisztánból, az az, hogy azért annyira kiszámíthatatlan ez a térség, hogy nehéz munkájuk lesz, ha pontos predikciókat akarnak hozni a döntéseket illetően.
Egyébként a tálibok képesek lennének működtetni ezeket a hadifelszereléseket, repülőgépeket, helikoptereket például? Tehát megvan náluk az a know-how, ami ehhez szükséges? Vannak, nem tudom, vadászpilótáik vagy helikopterpilótáik, akik az ott hagyott eszközöket üzembe tudják helyezni, és tudnak vele mondjuk repülni?
Hát, hogyha megnézzük alapvetően a kor tálib frakciót, akkor nincsenek. Viszont az afgán kormánykatonáknak a jelentős része az letette a fegyvert, anélkül, hogy érdemi ellenállást tudott volna biztosítani a tálibokkal szemben. Nyilvánvalóan ez azt is magával vonza, hogy ezek a kiképzett katonák, pilóták, műszerészek, harckocsizók, ezek most ott lesznek Afganisztánban, gyakorlatilag úgy, hogy a tálib kormány az nyilván igyekszik majd felhasználni az ő képességeiket. Az, hogy milyen nagy hajlandósággal teszik azt rá, milyen nagy hajlandóság lesz a volt afgán kormánykatonák, hogy a tálibokat segítsék, az még nem látszik teljesen, de azért én nagyon meg lennék személyesen lepődve, hogyha ha egy amerikaiak által kiképzett pilóta sem mondaná azt, hogy én szívesen szolgálok tovább a tálib légierőben. Ugye két dolgot fontos ezzel kapcsolatosan megjegyezni. Az egyik az, amit ugye említettem is, hogy azért az Egyesült Államokhoz vizsgáljanak a lehetőségét, hogy hogyan semmisítheti meg ezeket a légieszközöket. A másik pedig az, hogy az afgán kormánykatonák tömegesen dezertálnak, vagyis hát az afgán kormánykatonák tömegesen menekülnek a környékbeli országokba az afgán haderőnek a gépeivel. Ugye tegnapi információk szerint csak Üzbegisztánban körülbelül 40 merevszárnyas és forgószárnyas repülőgép landolt, ami afgán kormánykatonákat szállított oda. Tehát azért megcsappant mindenképpen a tálibok légiereje, ha lehet ilyenről beszélni, ahhoz képest, mint amit ugye az afgán nemzeti hadsereghez tartozó légierő tartalmazott. De de még nem világos, hogy a megmaradt gépeknek mi lesz a sorsa. Ugye arról is lehet meg nem erősített hitelességű felvételeket látni, hogy a tálibok azok már a régi Mi-8-es, Mi-17-es szovjet helikoptereket, azokat már beüzemelték. De ez meg nem erősített felvétel, egy ilyen kering az interneten egy ilyen videó, de egyelőre a hitelessége az még vitatható.
Beszéljünk már egy mondat erejéig Oroszországról és Kínáról. Itt azért úgy tűnik, hogy nekik, mintha a NATO-val és az Egyesült Államokkal némileg ellentétes érdekeik lennének. Hogyha én jól emlékszem, akkor Kína már ki is jelentette, hogy ők az új, hát idézőjelben kormánnyal együtt tudnak majd működni. De mi állhat itt a háttérben, pusztán annyi, hogy nem tudom, egy keresztbe tegyenek az Egyesült Államoknak?
Személy szerint én úgy látom, hogy ez egy igencsak erős motivációs faktor nyilván. Az, hogy az Egyesült Államok egy ilyen politikai kudarcot vallott, szerintem lehet annak nevezni. Szerintem komoly politikai tőke lesz az Egyesült Államok geopolitikai riválisainak, elsősorban ugye Kínának, Oroszországnak és Iránnak. Rá tudnak mutatni arra, hogy külpolitika terén nem biztos, hogy az Egyesült Államokkal való együttműködés a legkifizetődőbb. Én úgy gondolom, hogy most lehet elképzelhető, hogy elsősorban Kína inkább, mint Oroszország, igyekszik majd a térségben egyfajta ilyen stabilizáló szerepet betölteni olyan szempontból, hogy ők megmutatják azt, hogy ők nem fegyverrel mennek oda, hanem FDI-jal, külföldi működőtőke befektetéssel, majd létrehoznak ott különféle infrastruktúrális programokat, kereskedelmi csatornákat nyitnak esetleg Afganisztán felé, és nem próbálkoznak katonai intervencióval, így próbálják magukat egy humánusabb külföldi partnerként feltüntetni. Ugye én úgy gondolom, hogy a kínaiak azok elég sok erőforrást fektetnek abban mostanában, hogy úgy tüntessék fel magukat, mint egy segítőkész, humánus ország, amelyik a feltörekvő országoknak igyekszik segítséget nyújtani, ahova az Egyesült Államok vagy nem merészkedik be, vagy katonai intervenciót hajt végre, és elképzelhető, hogy Afganisztánt is ebbe a kategóriába fogják sorolni. Én nem gondolom azt, hogy Afganisztán önmagában olyan jelentős erőforrásokkal rendelkezne, ami miatt megéri mondjuk gazdaságilag, infrastruktúrálisan befektetéseket, beruházásokat létrehozni. Inkább arról van szó, hogy Kína azt tudja majd mondani, hogy nézzétek meg, mi létrehoztunk XY értékű beruházást ebben az országban, nem hajtottunk végre semmilyen olyan műveletet, amely afgán emberek halálához vezetett volna, mennyivel jobban megéri velünk üzletelni, mint az Egyesült Államokkal. És szerintem ezt egy kiváló PR eszközként tudják használni más feltörekvő országok számára is. Azért azt tényleg látszik, hogy Kína nem csak az övezetes útprogramon kívül, hanem más programokon keresztül is nagyon igyekszik most a befolyását növelni a feltörekvő ázsiai térségben, Afrikában, közel-keleten egyaránt a feltörekvő és fejlett országokban is. Úgyhogy kiválóan tudnak hasznosítani egy ilyen PR kampányt, de azt azért hozzateszem, hogy ez csak egy elmélet, pletyka egyelőre. Nyilván a kínaiak azok felvették a diplomáciai kapcsolatot a tálibokkal, de hogy miben sikerül majd konkrétan megállapodni velük, az még kérdéses.
Záró kérdés. Mivel szerinted az afgán lakosságra itt a következő időszakban? Ugye a tálibok azt ígérték, hogy együttműködőek lesznek, és nem kell tartani a lakosságnak attól, hogy sorozatos kivégzések, megtorlások lennének itt, de hát azért a lakosság itt úgy tűnik, hogy ezt azért mérsékelten hiszi el, hogy csak az elmúlt napok elképesztő eseményeit nézzük itt a kabuli reptérre, gondolok például, azért úgy tűnik, hogy a lakosság ezt mérsékelten fogadja el ezt az opciót, vagy hát egészen másra számít. A szárazföldi határátkelőket lezárták szerte az országban, gyakorlatilag a kabuli reptér az egyetlen opció, amin keresztül el lehet menekülni az országból, ott pedig azért hát igen, csak drámai jelenetek játszódnak le. Mi várható a lakosság szempontjából szerinted? Mire lehet számítani?
Hogy te is rámutattál, itt azért nagyon sokan szkeptikusak azzal kapcsolatosan, hogy a tájéből közök tényleg mennyire tudnak egy humánus rezsimet felépíteni. Tehát ezrek próbálnak az országból elmenekülni. És az látható Kabulban is, hogy az első dolog az, amit végigvitt a lakosság, az, hogy az első dolog, amit véghez vitt a lakosság, az az, hogy lefestették a nőket ábrázoló plakátokat, fölkerült a nőkre legalább a hijab, elrejtették a könyveiket, diplomáikat az emberek, tehát azért szerintem sokan szkeptikusak azzal kapcsolatosan, hogy mennyire fognak a tálibok itt tényleg humánus és embercentrikus és világi módon viselkedni. Maguk a tálibok azt ígérik, hogy ők inkluzív, ezt a szót használták, vagyis befogadó vezetést hoznak majd létre, ami egyébként az iszlám törvénykezésnek megfelelő. Azt ígérték, hogy ugyanúgy a nők azok továbbra is majd járhatnak iskolába, cserébe annyit kérnek, hogy viseljék a hijabot. Azt ígérték, hogy nem fognak majd itt ilyen népirtásokat, falu égetéseket, meg mezőgazdasági területeknek a felgyújtását véghez vinni, mint amit láthattunk 96-tól 2001-ig. Aztán tényleg az látható, hogy a gyakorlat az mást mutat. Tehát az elfoglalt, a régebb óta elfoglalt területeken már igenis megindultak a kivégzések. Lehet, hogy még nem olyan tömegesen, mint az a régi rezsimben volt, de azért látszik az, hogy a politikai ellenlábasaikat, azokat igyekeznek gyorsan eltüntetni. Elindult az is, hogy elindult a burkaviselés, és ugye a nők teljes testét takarja, és arcát is, és az látszik, hogy nem feltétlen ez a politika fog megvalósulni. Nyilván az tényleg látható, hogy a tálibok azok igyekeznek minden atrocitásokról szóló bizonyítékot eltüntetni. Volt nemrég, még a harcok kezdetén volt egy olyan incidens, hogy egy különleges műveleti egység egy alakulata megadta magát a táliboknak, és a tálibok egyszerűen kivégezték az egész alakulatot sortűzzel, és erről egy helyi lakos ez egy videót feltett az internetre, és hát a tálib vezetés is komoly elítélő nyilatkozatokat tett ezzel kapcsolatosan, hogy ez mennyire nem tükrözi őket, és hogy kivizsgálják az incidenst, és hogy ilyenre még egyszer nem fog sor kerülni. De hát látható, hogy a gyakorlat azért igencsak más mutat, és az is félő, hogy az idő múltával egyre inkább felbátorodnak majd ezek a tálibokhoz köthető helyi szervezetek, akik nem is feltétlen mondjuk a tálib központi kormány, ha majd lehet ilyenről beszélni, utasítására cselekszenek. Az volt látható azért, hogy már a tálib újbóli hatalomátvétel előtt is azért voltak olyan helyi vezetők, helyi hadurak, vagy akár katonák, akik igencsak visszaéltek a hatalmukkal, és atrocitásokat követtek el a lakosság ellen, ez alig ha lesz másképpen a tálib hatalomátvétel után is. Az pedig, hogy lesznek kiterjedtek ezek az emberiség ellenes tettek, az majd a jövő zenéje lesz, és nem is biztos, hogy kiderül a nemzetközi közvélemény számára.
Hát érdekes a helyzet azért, azt gondolom, hogy nem egyszerű, és hát úgy tűnik, hogy a következő hónapokban is a nemzetközi figyelem fókuszában lesz Afganisztán és az ottani történések, és hát természetesen a portfólión is folyamatosan napi szinten követjük az eseményeket, olvassatok minket, és ott megtaláljátok a legfrissebb infókat. Én Huszák Daninak köszönöm szépen a beszélgetést, ez volt a Portfólió Globál podcastje, sziasztok, viszont hallásra!
Én is köszönöm a figyelmet!